Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy Te a szívünkben lakozol. Hálát adunk, hogy Te vagy az, aki bennünket tanítasz, megerősítesz, szükség esetén vidámítasz, vigasztalsz az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, hogy működteted az ajándékokat, és általa szabadulások, gyógyulások történnek, és a világ felé pedig ezek jelek, hogy meglássák, hogy egy élő Istenünk van, aki megszabadít, aki kinyújtja a kezét, és mindig a segítségünkre van. Ő egy szerető Isten. Hálát adunk, Atyám, a mai napért. Köszönjük a Te jelenlétedet. Köszönjük a Te igédet, amit ma szólhatunk, mert hisszük, hogy Te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a Te akaratodban van. Téged magasztalunk, Uram, és Téged dicsérünk. Köszönjük a szeretetről szóló tanításokat, és hálát adunk azért, hogy az isteni fajta szeretet kitöltetett a szívünkbe, és mi hagyjuk, hogy ez a szeretet, az agapé szeretet felnövekedjen, és kiáradjon mindazokra, akik a környezetünkben vannak. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Buzdítsd a szomszédodat, miközben köszöntöd. Sérelmet elengedni. Szeretettel köszöntünk benneteket. Néhány apró bejelentéssel kezdem. További menetrendünk. Két testvérünk a közelmúltban elköltözött. Megemlékezünk róluk. Utána jön a tanítás, a Dózer hitnek a következő része, a hit akadályai, ami valójában a meg nem bocsátás köré csoportosítható. És aki követi a Dózer hit sorozatot, nagyon sok megértést és kijelentést fog kapni, többek között miért nem jön válasz az imára, miért nem gyógyul meg mindenki, és olyan kérdések, ami igazából az ember szívét feszegetik. Aztán a pesti tanításból egy kis összefoglalót készítettünk. Először is jelzem, hogy meghoztuk Pestről az örömhíradót. Háromságvári bizonyságot vettek át a mi kis újságunkból, tehát meglepetés lesz a számotokra. Kezdjük a megemlékezéssel. Két testvérünk a közelmúltban elköltözött az Úrhoz. Az egyik Ilona, akit Mici néni néven ismerünk, és a másik pedig Julianna, aki Mici néven volt közismert közöttünk. Megemlékezés. A Bibliát ismerő hívő több világossággal rendelkezik, mint a vallásos ember. Mi bibliai gyülekezet vagyunk, így a megértésünk is nagyobb, s pozitívabban látunk dolgokat. Aki eltávozik az élők sorából, ő attól kezdve egy más címen található meg. Hogy melyik is ez a hely, az attól függ, hogy az illető Isten gyermeke volt-e, vagy sem. Az üdvözülten elköltözött valódi lénye a szertartáskor már nincs ott, ő az angyalok kíséretében abban a pillanatban az atyához ment, ahogy kilépett a testéből. Semmi okunk a bánkodásra, mert aki Krisztusban újjászületve kerül a mennybe, nagy nyereség éri őt, írja Pál apostol a Filippi 1.21-ben. Az átköltözés pillanatától kezdve ő az Úr szeretetét élvezi. Az evangélium igéi vigasztalnak, mert aki az üdvösség birtokában hagy el bennünket, őt valójában nem veszítettük el, csak előre ment és fent vár ránk. Ne keressük az okát, hogy testvérünk miért nem töltötte be az éveinek számát, mert ez egyedül csak az adott személyre és az Úrra tartozik. A sírás egy biztonsági szelep a lélek megvédésére. A gyász szellemének viszont ellen kell állni, és nem szabad megengedni, hogy a sötétség leuralja a hátramaradtakat. A mély lelki fájdalom ugyanis ajtót nyithat az ellenség erőinek, és akár betegséget is hozhat. A közöttünk élő testvéreinket módunkban áll imáinkat támogatni. Távozásukat követően viszont a hozzátartozókért kell fohászkodni, kiárasztva felettük a vigasztalás és békesség szellemét. Természetes dolog, hogy hiányzik a köreinkből az eltávozott hozzátartozó barát ismerős. Az utána maradt űrt egyedül csak is az Úr képes betölteni. A tiszteletünk jeleként mi megemlékezünk a közülünk távozókról, mert csak attól szokás búcsút venni, aki többet nem látunk. De az üdvözültek seregével mi találkozni fogunk a mennyben. Isten királyságának építésében az eltávozott által végzett munkát a földön maradt hívőknek kell folytatniuk és bevégezniük. Kedves Mici néni és kedves Ici, ti is azok közé tartoztatok, akiket a lelkünk igen kedvelt. Tisztelettel és hálával adózunk az életetek előtt, és megőrizzük a szívünkben szeretetteljes emléketeket. Megköszönjük az életeteket Istennek, és hálát adunk, hogy ismerhettünk benneteket, és tanulhattunk tőletek. A Teremtő mindannyiunkat egyszeri, megismételhetetlen alkotásként plantál el itt a Földön. Az egyéniségünkkel hagyunk benyomást, emlékeket a családunk, rokonaink, barátaink, ismerőseink szívében. Csak a testünk az, ami nem örökkévaló belőlünk. Az emberi szellemünk és a lelkünk Istenhez költözik, ha tudatosan befogadtuk Jézus Krisztust, és ezáltal Isten szellemétől újjászülettünk. Mindkettőjük szeretetre méltó és szeretetteljes ember volt. Szorgalmas, lelkiismeretes, igyekvő és kötelességtudó asszonyok. Visszasugározták családjaikra és környezetükre azt a szeretetet, amivel körülvették őket. Mici néni és Ici a saját magában szembeni igényességéből fakadóan mindig a legjobban akart megfelelni az előtte álló feladatoknak. Erős akaratú és céltudatos volt mindkettőjük a saját élete terveit és az akadályok leküzdését illetően is. Érzékeny szívükkel és lelkükkel sokak szeretetét nyerték el, mindig segítőkész együttérzésük, tapintatuk kedvessé tette őket a legtöbb ember előtt. Az élő reménység, hogy az Úrnál örökre együtt leszünk velük, nem engedi, hogy felettébb megszomorodjunk a mostani elszakadásunk miatt. Hálát adunk, Uram, az ő életükért, és tisztelettel emlékezünk az ő Isten félelmükre, mely oly sok ember számára jelentett áldást. Köszönet jár a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, hogy a gyász idején kimutatták szeretetüket és támogatásukat a családjaik felé. A törődés különböző megnyilvánulásai, az együttérzés kifejezése, a virágok és a személyes megjelenés nagyon sokat jelentett a családjaik számára. Amikor szeretteink elhagyják a földi életet, természetes, hogy a hiányuk fájdalmasan érint minket. Ilyenkor a veszteség és üresség érzése tölt el bennünket, és könnyeket hullatunk. A könnyek az érzelmeink fizikai kifejeződései, egy isteni biztonsági szelep, amelyek megvédelmezik lelkünket az elfojtott gyász okozta sérülésektől. A könnyek nem a hitetlenség vagy a kishitűség jelei. Tudjuk azonban, hogy a könnyek önző könnyek. Valójában önmagunkért sírunk, mert Mici néni és Ici hiányozni fog nekünk. Hisszük, hogy nekik most sokkal jobb dolguk van, és boldogok a mennyben. Pál apostol azt mondja az első tesszalonikai levél 4. fejezetében, nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak vele együtt. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Miért van reménységünk mégis a bánatunkban is? Azért, mert egy hívő számára a halál nem más, mint átmeneti állapot a földi világból a szellemi világba. A közönséges hernyót tanulmányozva egy képet kaphatunk erről az átalakulásról. Aki nem ismeri a természet működését, nem sok szépséget találhat egy hernyóban. A hernyó azonban egy-kettőre bebábozódik, majd leveti ezt a burkot, és csodálatos, színpompás pillangóvá változik. Ez része Isten csodálatos tervének a természeti világban. Halhatatlan életünk első fázisára Isten földi testet adott nekünk, amiként földi létünk első időszakára tejfogakat kapunk tőle. Amikor a tejfogakat már nem tudjuk használni, kiesnek és kinő az új, végleges fogunk. A tejfogak elvesztése gyakran fájdalommal jár. Ugyanígy a földi testünk is hasznos ruházat számunkra mindaddig, amíg a földön élünk. Ezután a földi testet egy szépséges szellemi test váltja fel. Egy ideig fizikai testünkben élünk, míg az túl öreg vagy beteg nem lesz ahhoz, hogy benne lakjunk. Az elmúlás során levetjük földi sátorházunkat, és egy figyelemre méltó átalakulás folytán megkapjuk gyönyörű szellemi testünket. Nincs semmi, ami bizonyosabb a halálnál, vagy bizonytalanabb az életnél. Azért van reménységünk még a bánatban is, mert a hívők számára a halál nem jelent vereséget. A halál csak azt jelenti, hogy az ember szelleme és teste különválik. A halál a földön való lakozásunk végét jelenti, amely egyben kapu az örökké valóságba. Az újjászületett, üdvösséget nyert hívő számára a halál a mennyei atyával való találkozást jelenti. A halál bizonyos, azonban az ideje bizonytalan. Ez az egyetlen olyan világ, ahol felkészülhetünk a halálra. Jézus Krisztus szívünkbe történő tudatos befogadása biztosítja a mennyei útlevelet. Bölcs ember az, aki felkészül, mert a halál örökre elpecsételi a változás lehetőségét. Ez az élet csak egy öltözőszoba, az örökké valósághoz. Ezért ne bánkodjunk, mint azok, akiknek nincs reménységük. Ehelyett fedezzük fel, hogy mindkét testvérünk az Úr nyugodalmában van. Jelenések 14.13 a következőt írja. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a szellem, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól. Az ember teste visszatér a földbe, ahonnan vétetett. Az ember szelleme visszatér Istenhez, aki adta, és várja a napot, amikor szellem és test újra egyesül majd az Úr közeli eljövetelekor. Vici néni és Ici már nincs közöttünk. De nem veszíthetjük el azokat, akik Krisztusban újjászületve költöztek el. Ők csak előre mentek, és mi majd követni fogjuk mindkettőjüket. Hisszük, hogy ők a mennyben, az Úr jelenlétében állnak. Természetes bánatunk közepette hálát adunk neked, Atyám, a természet feletti vigasztalásodért és kegyelmedért. A halállal szembesülve hálát adunk neked az örök életért. A különvállással szembesülve hálát adunk neked az örökké való újra egyesülésért, amit annyira várunk. Köszönjük neked Mici néni és Ici életét itt a földön, és tudjuk, hogy a testük csak a ház volt, amelyben ők laktak. Hisszük, hogy mindkettőjük most a te jelenlétedben örvendezik, élvezve a menny áldásait. Várjuk a napot, amikor a szellem és test újra egyesül majd az Úr igen közeli eljövetelekor, és nagy vigasztalást merítünk abból, hogy mindörökké együtt leszünk majd az Úrral. Köszönjük neked, Atyám, hogy a következendő napokban, hetekben és hónapokban ezen igazságok és a te szellemed megnyugvó jelenléte különösen megerősíti, megtartja és vigasztalja majd Vici néni és Ici családját. A Jézus nevében. Amen. Készítettem egy kártyát, és mivel ezt mindenki nem láthatja, felolvasom nektek. Együtt érzünk a gyászoló családdal. Ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük a feltámadásban. Vigasztaljátok egymást a beszédekkel, tanácsolja Pál apostol. Az 1 Tesszalonika 4, 13-18-as versekben. Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Szeretettel őrizzük Ici emlékét a szívünkben. K.S. Ságvár, 2013. augusztus 26. A bal oldalon áll egy versike. Virágok a mennyben. Némely virág összezárja szirmait naplementekor, és csak hajnalban nyílik újra. Bár nem láthatjuk csodálatos színeiket, e virágok, melyek szerették a napsütést, tovább élnek. Mikor a bánat árnya vetül ránk, és szeretteink eltávoznak mellőlünk, abban bízunk, hogy a mennyei kertben újra kivirágoznak majd Isten örök ragyogásában. Bármit mondanánk, az nem szüntetné meg a fájdalmat, de reméljük, hogy így emlékezni tudsz a különleges dolgokra, a boldog dolgokra és a fontos dolgokra erről az emberről, aki olyan sokat jelentett. Azt reméljük, hogy Isten ígérete megnyugvást is hoz a számodra, hogy egy napon majd mindannyian együtt leszünk mindazokkal, akiket szerettünk. A vers kék színnel van írva, és folytatódik pirossal az imádság. Mennyei útlevél a találkozáshoz. És én arra kérlek benneteket, most ezt mondjuk el együtt, azért, hogy a hallgatóság számára adjunk lehetőséget, akik az interneten ezt hallgatják, hogy újjászülethessenek. Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom, a hiszek egy imájának, Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Aki meghalt az én bűneimért.
Aki meghalt
és feltámadt a halálból,
és feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
A szívemet megnyitom,
és átadom magam neked.
És átadom magam neked.
Megvallom,
hogy Jézus az Úr az életem felett.
A hittel elmondott imádságom által, újjászülettem Krisztusban, így teljes megváltást, és üdvösséget nyertem. Az ő szent vére, megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen. Mert mindazok birtokolhatják az újjászületés csodáját, akik tudatosan, hittel és hangosan elmondják az üdvösség imáját, amit az előbb tettünk. Azaz Jézus Krisztust életük urává teszik. Halleluja. Editnek átadom, kinyomtatva, mert gondoltam a testvéreidre, mert az üdvösség lehetőségét adod át a számukra. Ha egy kicsit másmilyen volt ez a megemlékezés, mint korábban megszoktatok, különbség abból adódik, hogy vannak vallásos irányzatok, és vannak ige irányzatok. Tehát ha különbséget láttok valamiben, akkor ez most az ige irányzat volt. Amen. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy bekapcsolta az ajándékokat. Gyógyulás van, már otthon kezdődött lábfejben, közben megjelent bokában, a gerinc alsó részén munkálkodik az Úr, folyik a helyreállítás arc területén, és bőr probléma szűnik meg, mert az Úr ezen munkálkodik most. Isten akarata az, hogy egészségesek legyünk, szabadok legyünk, áldottak legyünk. Kenneth Copeland csigolyái elporlattak, és az Úr teljesen helyreállította. Teljesen új csigolyái vannak. A Szent Szellem végzi a helyreállítást. Őrjáratot jár a testünk határain. Róma 8.11. Folytatjuk a Dózer hit tanítás sorozatunkat. A hetedik rész következik, amelynek a címe a hit akadálya. Hálát adunk az Úrnak, hogy ő a világosság istene. Kezdjük az igeolvasást a Márk evangélium 11-ben. Nagyon sokat olvastuk már a 22-es, 23-as, 24-es verset, viszont most egészen elmegyünk a 26-osig. Mert Jézus tanítása nem ér véget a 24-es versnél. Tehát a Márk evangélium 11. fejezet 22-től 26-ig, és a megbocsátás az alcímünk.
És Jézus felelvén mondanékik, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit csak kívántok, mikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Amen. Amen. Jézus a hit fő akadályát említi, a hit, a megvallás és az ima kapcsán. Mert így következnek az igék egymás után. Egyik a hitről szól, a másik a megvallásról, a harmadik az imáról szól. Itt van két nagyon érdekes vers, a 25-ös és a 26-os. Ami folytatólag következik, megvallás és imádság után, és lehet, hogy nem foglalkoztunk kellő súllyal ezzel. Emlékeztek arra, hogy amikor verset olvasunk, az alapszabály az, hogy ki mondja, mit mond és kinek mond.
Itt Jézus még nem az újjászületett hívőkhöz mondja a 25-ös és a 26-os verset. Ószövetség idején ugyanis az emberek törvény alatt voltak, és a törvény alatt feltételek voltak. Ha te ezt teszed, akkor az lesz az eredménye, ha nem teszed, akkor megnézheted magad. Tehát ne felejtsük el, hogy most a kegyelem alatt vagyunk, Jézus vére eltörölte a bűnt, múlt, jelen és jövő vonatkozásában. Tehát amit olvastunk a 25-ös, 26-os versben, az arra jó, hogy rávilágítson arra, hogy nem szabad sérelmet hordozni a szívünkben, hogy szeretetben kell járnunk, de nincs olyan feltételrendszer az új szövetségben, hogy ha mi megbocsátunk, majd akkor Isten is megbocsát. A hit negyedik alapelve található ebben a tanításban, hogy a hit akadálya a meg nem bocsátás, a sérelmek hordozása. Úgyis megfogalmazhatom a hit negyedik alapelvét, hogy a hit szeretet által működik. Az első alapelv az volt, ismétlésképpen, hogy mindenki megkapta a hitnek a mértékét, a hit növelhető, ez a második, a harmadik pedig az, hogy a hit lakhelye a szív. És ma a negyedik, hogy a hit szeretet által munkálkodik. Tehát a negyedik alapelv úgy szól, hogy a dózer hit működésképtelen, és az imáink nem kerülnek meghallgatásra, hogyha meg nem bocsátás és neheztelés légköre veszi körül a hívőt. Jézus hitről szóló tanításaiban, a négy evangéliumban fő akadályként a meg nem bocsátást említi. Természetesen van még más akadály is, például a kételkedés, a hitetlenség. Hogyha az imád és a hited nem hozta meg a kellő eredményt, akkor tanácsos körülnézni ezen a területen, a szeretet megbocsátás területén, hogy minden rendben van-e. Ne engedj rossz gondolatokat, ne engedj téves, helytelen, rossz feltételezéseket másokról. És ne vedd figyelembe a veled szemben elkövetett gonoszságot. Ugyanis, ha ezt tennéd, mármint sérelmet hordoznál a szívedben, rosszat mondanál másokról, akkor az hatással lenne a hitedre, és a hited kárát vallaná. Kenneth Hagin az egyik testvértől kapott egy kérdést. Egy hölgy ment hozzá, és mondja, hogy a mi családunk, tehát visszamenőleg ugye a szülői ág, az egy nagyon elkötelezett keresztény család volt, rendszeresen jártak alkalomra, támogatták az Úr szolgálatát, de érdekes módon, hogy ebben a családban nagyon sok betegeskedő volt, és kórházba is kerültek időnként. Míg a férjének az ága az Úrhoz úgymond egy hűtlenebb fajta, mert csak néha napján jártak gyülekezetbe, havonta egyszer, vagy még ritkábban, viszont természetfeletti gyógyulások történtek az életükben. Tehát most két példát fogunk venni, és a két példa ugyan ellentétes egymással, de ebből kijön egy világosság a számunkra. Hagin kitérésképpen megjegyzi, hogy miért nem tudják átvenni egyesek a gyógyulásukat. Sok ember foglalkoztat ez a kérdés. És erre a válasz az 5 Mózes 29-29-ben található, amit otthon megnézhettek, hogy a titkok az Úréi. Így már ismeritek. És Jézus azt felelte Hagin-nek, hogy ne foglalkozz vele, ne is gondolkodj rajta, mert ez csak kettőjükre tartozik, hogy az illető miért nem tudja elvenni a gyógyulását, vagy az imájának a válaszát. Azt mondta az Úr Jézus, hogy te hirdesd tovább a gyógyulás igazságát, és egyébként is én gyógyítok, és nem te. Ez így igaz. Itt sem a pásztor gyógyít, csak imádkozik, értetek. A gyógyító az Úr Jézus.
mi csak akkor tudjuk meg egy esetnek az okát, hogy valaki miért nem tudta elvenni az ima választ. Miért nem tudta a gyógyulását megragadni, hogyha azt Isten konkrétan kijelenti az illetőnek. Emlékeztetni szeretnélek a múlt heti tanításban levő fontos részre, hogy első lépés, Jézus nevében kérünk az Atyától. Második lépés, az imáink pillanatában hisszük, hogy az Atya megválaszolta. És a harmadik lépés, hogy egy idő múlva, általában kell egy idő múlva valóságba jön. Tehát az ima valóságba jövetele nem azonos az ima megválaszolásával, még időben is jócskán eltér. Dicsőség Istennek, az ő igéjének az igazsága a mi rendelkezésünkre áll. És Hégen megállapította, hogy 10 kérdésre 9 esetben a válasz a Bibliában van. Azt is megmutatta az Úr Hégennek, hogy ez a két család, tehát a feleségnek a szülői ága, meg a férjnek a szülői ága, ez két eltérő tulajdonsággal rendelkező család. És azt válaszolta az asszonynak, hogy a férjed rokonsága az mindig gyors volt a megtérésre és a megbocsátásra. A megtérés azt jelenti, hogy felismeri az ember a hibáját, és a téves úton ugye megfordul és visszajön a helyes útra, hát különben zsákutcába menne. És amikor valaki gyors a megtérésre, megbocsátásra, akkor a hite is gyorsan tud újra aktivizálódni. A megbocsátás a görögben jelenti azt is, hogy felmentés, elengedni a tartozást, és figyelmen kívül hagyni a veled szemben elkövetett tetteket. Ilyen sokrétű jelentése van. A férj családja, amikor felismerte a hibáját, azonnal alázatot öltött, és őszintén szívből bocsánatot kértek. És nem csak, hogy természetfeletti gyógyulásokban volt részük, a szeretetben járás következtében, hanem a gyülekezet minden tagját felülmúlták azok az áldások, amiket ők birtokoltak. Pedig nem voltak rendszeresen gyülekezetbe járók. Most nehogy valaki ebből azt a következtetést vonja le, hogy elég, hogyha minden másnap járók csak gyülekezetbe, húsvét másnap, meg karácsony másnap, mert másképp viszont nem lehet növekedni szellemben. Itt ez a tanítás arra világít rá, hogy mennyire fontos a megbocsátás, elengedni a sérelmeket és szeretetben járni, mert ilyen gyümölcsei vannak. A feleség familiája az kifejezetten haragtartó volt, annak ellenére, hogy rendszeres gyülekezetben járók voltak. Természetesen, hogyha valakinek a szívében harag van, akkor az blokkolja a hitét, és nehéz így a hitet működtetni, gyakorolni. Szeretném elmondani, hogy nincs összefüggés az elköteleződés és a gyógyulás, illetve a hűtlenség és a betegség között. De ez a két történet rávilágít arra, hogy mennyire fontos a szeretetben járás, és milyen gyümölcsei vannak a szeretetben járásnak. Míg a sérelmek hordozása, a haragtartás mennyi minden áldástól megfosztja az embert. Ha azt akarod, hogy a hited működjön, akkor gyakorold minél gyorsabban a megbocsátást. Következő alcímünk, képesség a megbocsátásra. Majd a 2. Péterhez fogunk lapozni. Ha meg tudsz bocsátani az egyik személynek, akkor meg tudsz bocsátani a másiknak is. Olvassuk el a 2. Péterben, az első fejezetben, 2-től a 4-es versig. Miért is vagyunk mi képesek? Azért vagyunk képesek, mert megkaptuk az isteni tulajdonságot, a szeretetet, ami képes megbocsátani. Tehát fel vagyunk szerelve, fel vagyunk ruházva egy isteni fajta szeretettel. Tehát 2. Péter 1, 2-től 4-ig.
Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerése által. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.
Amen. Ki az isteni természet? Mondd, hogy az enyém. Az enyém. Halleluja. Ez a görögben úgy is megfogalmazódik, hogy isteni jellem és isteni tulajdonság. Jézus nem kérné azt, hogy bocsássunk meg, hogyha nem kaptuk volna meg hozzá a képességet. Márpedig a képesség bennünk szunnyad. Egyszerűen a te döntéseden múlik az, hogy elengeded azt a tartozást, hogy felmented a másik embert. Nem kell neki oda jönni, hogy bocsánatot kérjen. Én így is feloldozom, attól függetlenül, hogy hozzám járul-e személyesen. Megteheted. Nem kell megvárni, hogy bocsánatot kérjen. Ez csak neked tesz jót. Vannak, akik nem hajlandók a tettek mezdeire lépni, és mástól várják a megoldást, holott mindannyiunk kezébe ott van ez a lehetőség, és ott van ez a képesség. Tanítás írása közben, ezt már szombaton elkészítettem, egy világosságot kaptam. Az 1 János 3.15-ben az van, hogy aki gyűlöli az atya fiát, az mind embergyilkos, és nincs benne az örök élet. Olvassuk el, jó? Ki fog derülni itt egy érdekes dolog?
Aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne.
Tehát ebből úgy tűnik, hogy aki gyűlölködő, most nem csak a világiakra gondolok, hanem a gyülekezetbe járókra is, mert közöttük is előfordul ilyen sajnos, az ember arra is gondol, hogy esetleg neki nincs is üdvössége. De a világosság, amit adott az Úr, következőképpen szól. Ez a bizonyos asszony Hégenhez ment, és elmondta neki, hogy az anyósát ő gyűlöli ezért meg ezért, mert nem hagyta a férjét élni, nem hagyta békén, rátelepedett és egyéb dolgok. És az asszony föltette a kérdést Hégennek, hogy lehet, hogy már nekem nincs is üdvösségem ezen ige alapján. Most jön a lényeg, az érdekesség, hogy különbség van, hogy a szívből fakad a gyűlölet, mert akkor nincs újjászületve az ember, vagy pedig csak egyszerűen a hívő megengedi, hogy az ördög uralja az elméjét és a testét. Itt a különbség. Tehát honnan fakad a gyűlölet? Ez világít rá arra, hogy van-e üdvössége, vagy nincs. Mert aki nincs újjászületve, és gyűlölködik, az természetes, hogy nincs benne az örök élet. De aki újjászületett, gyülekezetbe járó, akár oszlopos tag, és előfordulhat, hogy gyűlölködik, nem szeretetben jár a testvérekkel, akkor az ő esetében az a helyzet, hogy ő újjá van születve, csak megengedi azokat a rossz gondolatokat, hogy az ördög beszurkálja az elméjébe, és annak enged. És nem a szeretetnek, ami a szívében van. Segített ez nektek tisztában látni? Folytassuk a Róma 5.5-tel, mert ebből tudjuk meg, hogy az isteni szeretet, az agapé szeretet a szívünkbe lakozik. Róma 5.5.
A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
Amen. Az Istennek a szerelme, ez az agapé szeretet. És hova töltetett? Az újján született hívők szívébe. Tehát egy isteni tulajdonság. Azt mondta Hégen ennek az asszonynak, hogy mondd ki azt most itt előttem, hogy gyűlölöm az anyósomat, és figyeld meg, hogy mit érzel a bensődben. Ki mondta? És azt mondja, hogy igen, testvér, én a bensőben egy ilyen kormolást érzek. Azt mondja, igen, hogy ez azt jelenti, hogy a benned levő isteni szeretet akar uralni és pozícióba kerülni. Tehát annak ellenére, hogy ő gyűlölte az anyósát, ő újjá volt születve, csak hagyta, hogy a meg nem újított elme befolyása alatt legyen. Ami az ördög támadása alatt volt egyébként. Azt mondta a hölgynek, hogy az a probléma veled, hogy te hagyod, hogy az elméd uraljon. Probléma a gondolataidban keresendő. Az a probléma, hogy te megengedted, hogy az átélt rossz tapasztalatok kárt okozzanak a gondolatvilágodban. Hát ami kialakult ugye anyós és menny között. Azt mondja, van egy feladatod, meg kell fosztanod az elmédet a jelenlegi befolyástól, és engedd át az uralmat a szívedben lakozó isteni fajta szeretetnek. Mert az agapé oda tölteted ki. Ott található meg. De ha be van kalitkába zárva, mint a madár, akkor nem tud repdesni. Ne felejtsétek el, hogy Isten igéje képes rendet teremteni bennünk. És nem csak bennünk, hanem az életünkben is. Minden problémára a megoldás Isten igéje. Következő alcímünk a Dózer hit üzemanyaga. És a Galata 5-6-ot fogjuk felolvasni hamarosan. Nézzük meg ebben az igeversben, hogy hogyan képes munkálkodni a hit a javunkra, amikor mi megbocsátunk és elfelejtünk. Tehát Galata 5-6.
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
Amen. Mai tanításhoz a lényeg itt van a végén, hogy a szeretet által munkálkodó hit. Légutakban is megjelent a gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak, a Szent Szellemnek. A hit üzemanyaga az agapé. Nélküle működésképtelen a hit. Következő eset ugyanezzel az asszonnyal történt. Örökbe fogadtak egy gyermeket. Orvos megvizsgálta, egészségesnek találta. A harmadik évben viszont súlyos epilepsziás tünetek jelentkeztek a kislánynál. Gyógyszerek hatására azért enyhült valamit. A szülők hívők voltak, kézrátétellel imádkoztak a gyermekért, hitték a gyógyulását, így a gyógyszerek adagolását felfüggesztették. Javulás következett be, a rohamok elmaradtak, egyszer csak Hégen mégis kap egy telefont, hogy jöjjön, mert a roham előjelei jelentkeznek. És kértek tőle ima támogatást. Útközben, ahogy ment Hégen ehhez a családhoz, szólt az Úr a szívéhez. Ne imádkozz! És a másik üzenet, a 2 Mózes 23-ban, a 25-ös és 26-os vers, ezt olvassuk el, 25-ös, 26-os vers.
És szolgáljátok az Urat, a ti isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet, és eltávolítom ti közületek a betegséget. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi, napjaid számát teljessé teszem.
Amen. Tehát ez a két üzenet volt Hégen számára az Úrtól. Ne felejtsük el, hogy az Új Szövetségben egyetlen parancsolat van, a szeretet parancsolata a János 13.34-ben. Egyetlen parancsolat. János 13.34.
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Amen. Az Új Szövetség lényege a szeretet köré összpontosul, az agapé szeretet, az isteni fajta szeretet közé, és ennek a jellemzőit otthon elolvashatjátok az 1 Korintus 13-ból. ott 4-5 versen keresztül sorolja, hogy milyen jellemzői vannak az isteni fajta szeretetnek. A 4-estől a 8-as versig. Aki az isteni fajta szeretetben jár, az nem sérti meg az Ószövetségi 10 parancsolatot sem. Mert nem fog lopni, nem fog hamis tanúságot tenni, nem fog ölni, és ehhez hasonló. Viszont olvassuk el az 1 János 3.14-et.
Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad.
Amen. A szeretjük szó a görögben jelenti azt, hogy szeret, barátságosan fogad, szívesen lát, kedvel, és többre tart. Ilyen sok jelentése van. Kenneth Hagin további utasítást kapott a Szent Szellemtől a kislány helyzetével kapcsolatban. Amennyiben megtartja a család a szeretet parancsolatát, Isten eltávolítja a betegséget közülük, és napjaik számát teljessé teszi. Amikor odaért, közölte az anyukával, hogy nem kell imádkoznom a kislányért, ti már szeretetben jártok. Mert felismerte, hogy igazából ő nem is gyűlöli az anyósát. Ez egy hosszabb történet, de nem mélyedtem annyira bele. És mivel ti szeretetben jártok, nem lesz több rohama a kislánynak. A betegség addig nem közelít hozzá, amíg ti az isteni szeretet útján jártok. És amíg ezt az üzenetet elmondta Hagin az anyukának, ez alatt a kezdeti rosszulét jelei is megszűntek a kislánynál. Szeretnélek benneteket emlékeztetni, hogy amikor Hagin a 3 gyógyíthatatlan betegségből talpra állt Isten kegyelméből, és már szolgálatban volt, ha jöttek hazug tünetek, már pedig jöttek nála is, akkor mindig megvizsgálta, hogy esetleg kilépett volna-e a szeretetből, vagy sem, és mindig visszatért a szeretet vonalára, a szeretet útjára, és úgy a tünetek is eltűntek. 5 év múlva ennek a kislánynak az osztályban a legmagasabb volt az IQ-ja, csak jeles osztályzatai voltak, a szeme ragyogott az értelemtől, tele volt élettel, és tünetmentes volt természetesen. Mindez annak köszönhető, hogy a család szeretetben járt, és felhagytak a gyűlölettel, a meg nem bocsátással, a sérelemmel, még a nehezteléssel is, mert az csak egy árnyalatbeli különbség, hogy most minek nevezzük. Egyetlen egy alkalommal próbálkozott az ördög epilepszia tünetét visszahozni a gyermekre, de az anyja a következő imádságot vallotta meg felette, és ezt mondjuk el együtt, mert ez jó lesz a családotok feletti védelemre. Nincs jogod, sátán!
Nincs jogod, sátán!
Betegséget tenni a családomra!
Betegséget tenni a családomra!
Ugyanis én! Szeretetben járok!
Szeretetben járok!
És kijelentésem is van Istentől!
És kijelentésem is van Istentől!
Amíg megtartom a szeretet parancsolatát!
Amíg megtartom a szeretet parancsolatát!
Addig az Úr távol tart tőlem, mindenkort, és napjaim számát, teljessé teszi. Amen. Ezt gyakorolhatjátok. Ezután az a kezdődő kis előjel is megszűnt. Aztán az a leányzó férhez ment, családot alapított, és egészségesen élte az életét. A meg nem bocsátó emberek nem is tudják, hogy maguknak ártanak a legtöbbet. A hit szeretet által működik, és a isteni fajta szeretet soha nem val kudarcot. Amikor megbocsátunk, akkor gyakorlatilag a hitünk elkezd jó gyümölcsöket teremni, és a hitünk a hegyeket eldózerolja az utunkból. Egy érdekességre figyeltem fel a Márk 11.23-ban, hogy aki ezt mondja ennek a hegynek. Nem csak hegyet jelent ez a szó a görögben, hanem hegységet, ami több részletből áll. Mert ugye egy hegy a túlsó parttól a Kaphegy. De a Bakony az már egy több kilométeres, 50-60 kilométeres láncolat. Tehát a dózerhit nem csak egy hegyet képes eltakarítani az utunkból, hanem egy hegységet is. Egy összefüggő hegy láncolatot is. Egy érdekességet mondok el, mielőtt kézreátétellel imádkoznánk. Van egy kubai szolgáló, aki Floridában szolgál. Ez a hívő közösség a hitét igen magasra feltornázta. Igazából dózerhitük van, mert képzeljétek el, hogy 2 hét alatt 25 ember támadt fel a halálból a közbenjárásuk során. És ráadásul nem is mentek el az illetőhöz, hanem csak telefonon. Mert a hitnél nincs távolság. Szellemi világban nincs távolság. És tudjátok, hogy melyik igébe kapaszkodtak bele? Mi atyán ki vagy a mennyekben, legyen meg a te akaratod. Földön úgy, mint a mennyben. Azt imádkozták, hogy legyen meg e testben az atya akarata a Jézus nevében. 2 hét alatt 25 ember. Ahogy megnyílik Kuba, ez a szent csapat, ahogy be fog Kubába lépni, az egész ország újjászületik. Tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy nem a pásztor szolgálatában történtek ezek a csodák, hanem a gyülekezet tagok imája által és a hite által. Úgyhogy közelítsük meg ezt a hitszintet, jó? Növekedjünk hitben. Mert az ige előtt nincs akadály. Nekünk kell a megfelelő hitét kiépíteni és működtetni. Még egy dolog. Nem elég a hit, hogyha az a tarsolyban van. A hitet működtetni kell. Megkeresett valaki az Alföldről, egyházunk egyik tagja. És ahogy elmondta az esetét, a történetét, meg kért segítséget, tanácsot, egy kép ugye kialakult bennem, mert az ige is azt mondja, hogy a szavaink elárulnak bennünket. Mi fogalmazódott meg a szívemen? Hogy van hite, csak nem működteti. Jön a gyengeség, akkor megadja magát. És ha jól emlékszem, tegnap is elhangzott Pesten, hogy van hitetek. Csak használjátok. Működtessétek. Állítsátok munkába. Mert mindenkinek van valamennyi hite. És Jézus azt mondta, hogy ha csak annyi hitetek lenne, mint a mustár mag. Mustár tegyük zárójelbe, hogyha annyi hitetek lenne, mint a mag. Egy pici mag. Bármilyen magot veszünk, amit tavasszal a veteményesbe elvetünk, abból mi lesz? Fölnövekszik. Különböző nagyságokra. Attól függ, hogy mi az ő tulajdonsága, mi a jellemző rá. És nem csak felnövekszik, hanem termést hoz. Tehát a hitet működtetni kell. Ahhoz viszont, hogy a hit erősödjön, ahhoz hallani kell Isten igéjét. Tehát a hit hallásból van, és nincs más mód. Nem lehet dekára venni a boltban. Ezt még nem találták ki. Vagy ha ezt már valahol alkalmazzák, akkor az hamisítvány. Nagyon sok hamisítvány van a világban. Kiragadnak egy-két igét, és a köré csoportosítanak különböző hamisítványokat. Közben lehagyják Jézust róla, de most nem ebbe az irányba megyünk. Most imádkozunk értetek, kézzelátétellel. Van-e valakinek imakérése? építsd fel a benned levő szeretetet, és áraszd ki a környezetedre a Jézus nevében. Áraszd ki az agapé szeretetet, amely benned van a szívedben, hogy gyümölcsöt hozzon a számodra a Jézus Krisztus szent nevében. Lábszárban is megjelent a gyógyító kenet. Jézus nevében áraszd ki a benned levő szeretetet, hogy erősödjön, növekedjen ezáltal a Jézus nevében, és arasd le a gyümölcseit a Jézus nevében. Jézus nevében engedd meg, hogy a szeretet, ami a szívedbe lakozik, ez kiáradjon, és gyümölcsöt teremjen a számodra. Mert a szeretet soha nem vall kudarcot, és mindig győzelemre visz a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A Jézus nevében engedd meg, hogy az isteni fajta szeretet uralja az életedet. Áraszd ki ezt a szeretetet, hogy gyümölcsöt teremjen a számodra a Jézus nevében. Amen. Jézus nevében a kezünket hitelre tesszük a hozott kelmékre, szövetekre, és kiárasztjuk Isten erejét, hogy az Úr Jézus Krisztus szent nevében áradj kenet. Köszönjük, Uram, a természet feletti megnyilvánulásokat. Hálát adunk, hogy a Te keneted, amikor a szövetekből kiárad a testekbe, megtöri az igát a Jézus nevében, szabadulást hoz, áttörést hoz, gyógyulást hoz, változást hoz, helyreállítást hoz a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Úr Jézus, mert Te voltál a kereszten, Te végezted el a munkát, és a Te sebeid által jogunk van birtokolni a szent egészséget 2 évezrede a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Egy kis összefoglalás következik a Pesten elhangzottakból. Folytatódik a Hitünk legyőzte a világot sorozat. A gyülekezeti korszak végét jelzi az erősödő kenet. A gyógyulások és a csodák száma növekszik. Múlt héten is ugye beszámoltunk, hogy a tolószékből egy pillanat alatt ugye felkelt a szklerózis multiplex gyógyíthatatlan betegségéből. Mert ugye az orvostudomány még nem tudja ezt kezelni. Megtört egy sötétségnek egy bizonyos ereje, mert nagyon sok szabadulás történik mostanában. És amikor a fej beadja a derekát, akkor a csatlósok is mennek vele. A most hit az gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2 évezrede a munka elvégeztetett, most megragadhatjuk, mert a majd az nem a hit szava. Tehát joga van az emberiségnek már 2 évezrede, hogy elvegye a szent egészséget, elvegye a gyógyulását, elvegye az áldásokat. Csak az embereket nem tanítják meg, hogy hogyan kell elvenni, és milyen áldások ezek, akkor az ismeret hiánya miatt a nép elvész, ahogy olvassuk a Bibliában. Bármit képesek vagyunk megváltoztatni a hitünkkel. Bármit. A legnagyobb változás, amit tehetünk, hogy a gondolkodásunkat megújítjuk és kicseréljük. Úgyhogy kezdjünk ahhoz hasonlóan gondolkodni, hogy Isten. Ezt a változást az ige képes elérni. Ezért nekünk az igét kell magunkba táplálni. Elmélkedni az igén, időt tölteni az igével. Azt tudjuk a Biblia elején, meg van írva, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. A te környezeted pedig a te szavaid által alakulnak. Mi Isten gyermekei vagyunk, a gyermekek pedig utánozzák a szülőket. Tehát mi másoljuk, utánozzuk Istent. és a szavainkkal szabjuk meg az életünk menetét. Az egyáltalán nem jó, és egyáltalán nem helyes, amikor azt mondják, hogy hát majd lesz valahogy. Mert ilyenkor rögtön adnak az ördögnek egy lehetőséget. Vagy pedig, hát mindig jön valami. Persze, jön, ha nem zárják be az ajtót. Odáig kell eljutni, hogy Isten igéje az uralkodó, a meghatározó, a döntőbíró minden helyzetben. Az utolsó szó, az egy fontos dolog. Amikor a köreinkből valaki eltávozik, és inkább ez a múltra jellemző, akkor ha nem is végrendeletet hagyott, de esetleg meghagyta, hogy én ezt így szeretném a jövőben, hogy csinálnátok, vagy ilyen temetést akarok, vagy ehhez hasonlót, akkor a hozzátartozók, ha nagyon költséges is volt az a dolog, de igyekeztek az eltávozó utolsó szavainak eleget tenni. Jézus ugyanígy hagyott ránk egy írásos végrendeletet. Itt vannak az ő szavai. Akkor a hívők miért nem teljesítik be az Úr Jézus szavát? A szavakkal képeket teremtünk. Az ige képet hordoz, nem mást, mint Isten DNS-ét. A DNS az örökítő anyag, magyarul. Mindannyiunknak az Úr akaratát kell keresni, és ne a saját utunkat járni. Vannak, akik dolgokat eldöntenek, és utána imádkoznak. De utána minek imádkozik már, amikor ő eldöntötte, hogy melyik úton akar járni? Ezek az emberek azok, akik nem hajlandók hallani Istentől. Tehát kigondolják, hogy én ezt teszem, és nem kérdezik meg az Urat. Pedig Jézus az Úr az életünkben. A feleségek is meg szokták kérdezni, vagy a családtagok, a családfőt, hogy hát most akkor ebben a helyzetben mit tegyünk? Dugjuk össze a fejünket, és hozzunk valamilyen közös álláspontot, hogy ebben a helyzetben mit tegyünk. Sok esetben az ige azért nem működik a hívő életében, mert nem az Úr akaratában van. Az előbb hallottátok azt, hogy ha nem működik valami, ha nem működik az ima, akkor meg kell vizsgálni a szeretetbejárást. De sok útvonal van Isten országában, ez a másik útvonal az, hogy Isten akarata. Tehát abban vagyunk-e? Én is találkoztam már ilyennel a szolgálatomban, hogy én úgy gondoltam, hogy az menni fog, és nem megy olyan tempóban, ahogy gondoltam, akkor itt el kell gondolkodni ezen, hogy hoppá, Uram, lehet, hogy neked más akaratod van akkor ezzel kapcsolatban. Zsoltár 68.6-ot nézzük meg. Van egy jó hírem a számotokra. Zsoltár 68.6. Ez vonatkozik a családodra, a településedre, az országodra. Húzd rá, amire éppen szükséges. Zsoltár 68.6.
Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza bőségre a foglyokat, csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.
Amen. Hogyha szeretnél Isten akaratába kerülni, akkor elkezdheted naponta megvallani, hogy ma beteljesedett Isten akarata az életemben. Én is elkezdtem. Nem most, már régebben. Vannak, akik panaszkodnak, vagy ha nem is panaszkodnak, de szóvá teszik, hogy annyi dolgom van. Túl sok a feladat, nem bírok vele. Egy biztos. Isten nem terhel túl. Tehát, hogyha nem látsz ki a munkahegyekből, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy Uram, mi az, ami tőled van, mert ezek között van olyan, ami nem a te akaratod. Ebben el lehetne mélyedni igazán, akár családig lebontva. Tehát meg kell vizsgálni, hogy Uram, itt egész nap lótok, futok, ebből valami nem a te akaratod. Mutasd meg. De hajlandónak kell lenni a hallásra. És akkor ezt a munkafeladatot nem én végzem el. Nem neked kell mindent otthon elvégezni. Ki kell osztani, amit lehet. Ézsaiás 49.17.
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
Amen. Ezt vonatkoztassuk a gyülekezet tagjaira, de az egész gyülekezetre is. A segítség jön, ez a segítség felépít, és kiszorítja a pusztítóidat, akik rosszat akarnak. Az elősietnek fiaid. A fiaid szó jelenti azt is, hogy Isten gyermekei, de azt is jelenti, hogy az erő fia. Továbbá, a rombolóid elmennek előled, az eltávozók viszont gyümölcstelenné válnak, mert az engedetlenek, azok sivatag helyen laknak. És ezt most árasszuk ki, ezt az igét a gyülekezetre, a gyülekezetünk munkájára, hogy az akadályok most levágottak. Jézus nevében. Creflo Dollár tanítja most legjobban a kegyelmet. A Chris Oyakhilome, néhányatok előtt ismerős, színesbőrű és Afrikában szolgál, 6 milliárd ember felé evangelizált már. És ő kapta az Úrtól azt, amit múlt héten hallottatok, hogy az 1 János 1.9-ben a valljátok meg bűneiteket, az azt jelenti, hogy ismerjétek el. Tehát elismerés ott a helyes szó. És pár napja előjáron kapott egy igét az elragadtatással kapcsolatban. Az Ézsaiás 57.1-ben, ezt még megnézzük. Mert eddig úgy gondoltuk, hogy csak az Új Szövetségben és a Jelenések könyvében van az elragadtatással kapcsolatosan információ, de ne felejtsük el, hogy az Ószövetségben nagyon sok esetben burkoltan adott hírt az Úr bizonyos dolgokról, magáról, Jézus megszületéséről is.
Az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak, és senki nem fogja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz.
Amen. Első hallásra úgy tűnik, hogy az igaz elvész, hogy éri valami csapás, aztán eltűnik. De itt másról van szó. Az igazak ki lesznek iktatva, össze lesznek gyűjtve a gonosz elől megúvásra és egy békességes megőrzésre. Az elragadt szó azt jelenti, hogy betakarít, összegyűjt, magához vesz. És ez az oltalom a megőrzés céljából. Nagyon sok kijelentés érkezik Krisztus testéhez mostanában, az utolsó időkben. Halleluja, köszönjük az Úrnak. Tanításnak a végére értünk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Árasszátok ki a szívetekben levő szeretetet!